Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívom, a bizonyságot tenni szeretnék közöttetek. Írva található a már hallott, felolvasott Jónás próféta könyvének második részében, a 10. versben. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, talán közöttünk is vannak olyanok, akik ha idegen tájra indulnak, és nem ismerik az utat, akkor segítségül hívnak egy mai modern szerkezetet, a GPS-t, ami abban segít bennünket, hogy egy műhold segítségével, és itt nem fogok részletekbe bonyolulni, mert én magam sem értem, de egy műhold segítségével a beírt címre pontosan elvezessen bennünket. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy a készülékbe, vagy ma már ez telefonokra is letölthető, beírjuk a pontos címet utcát házszámmal, és onnantól kezdve választhatunk, hogy egy kedves női hang, vagy egy érdes férfi hang, de mondja nekünk bizony, hogy hány métert menjünk egyenesen, mikor forduljunk jobbra, és még arra is figyelmeztet, hogy betartsuk a megengedett sebességet. Mert hogy ma már ez lehetséges. És bizony előfordul olyan is, hogy egy ismerős tájra érkezünk, ahol emlékszünk, hogy talán itt balra kellett kanyarodni, viszont a gép minket egyértelműen jobbra irányít. De mi azt mondjuk, hogy nem, hát én már azt hiszem, jártam erre, és úgy rémlik, hogy balra kellett menni, és vesszük a bátorságot, hogy saját kútfőnkre támaszkodjunk, és valóban elmegyünk balra. És akkor a gép azt mondja, hogy újra tervezés. És bizony, újra tervez, többször felszólít bennünket, hogy forduljunk vissza, de amikor látja az útvonal alapján, hogy mi ezt nem tesszük meg, akkor bizony új utakat keres arra, hogy elvezessen bennünket arra a címre, ami ott szerepel, kitűzött célként. Mindezt csak azért mondom, mert lehet, hogy mi tudjuk rosszul. Lehet, hogy a gépben jók a frissítések, és tudja, hogy hol lesz útlezárás, hol lesz baleset, ami miatt forgalomelterelés lesz, és lehet, hogy azt is tudja, hogy azt az utat már megszüntették, lezárták, amire mi oly biztosan emlékszünk a régmúltból. Persze a gép is téved, persze elvezethet bennünket kerülő útra. Mindezt a példát csak azért hoztam, mert ez a gép képes újra tervezni. Mindazért, hogy elvezessen bennünket a kitűzölt, a küldetésünkhöz méltó címre. Hogy biztonsággal megérkezhessünk. Újra tervez. Valahogy ez a példa jutott eszembe, amikor elolvastam Jónás próféta hosszú, de most csak a feléig olvasott történetét. Mert itt van az Úr igéje, ami szól. Amikor erről beszéltem a hittanos gyerekeknél, azt mondta az egyik kisfiú, hogy szól az Isten? Na ne, ez egy kicsit sok. Hát hozzám még az apám se beszél sokat. Milyen érdekes. Hogy lehetne, hogy az Isten szól hozzánk? Hiszen ő ott valahol a magasságban trónol, lógatja a felhőről a lábát. Hogyan szólhatna hozzánk, amikor mi itt vagyunk, és saját kis életünkkel küzdünk? Hogyan lenne az Istennek egyáltalán gondja ránk? És ebből az igéből pedig azt látjuk, hogy szól Isten igéje. Egy embernek konkrétan pontos küldetést ad. Azt mondja, menj Ninivébe és prédikálj. Igen, Isten vezetése ilyen konkrétan is megvalósul. És sokszor feltesszük a kérdést, hogy mindezt hogyan? Hogyan szól az Isten? Az én személyes életemben hogyan tapasztalom meg, hogy szól az Isten? Hogy most jobbra térjek, vagy balra térjek? Hát Isten nem egy gép, nem olyan egyszerű, hogy most bekapcsolom, kikapcsolom. Akkor hogyan szól? Mivel hiszem, hogy Isten közelében lenni jó, és hogy mi egészen benne élünk és vagyunk, egészen szorosan hozzá tartozhatunk, ezért hiszem, hogy Isten nagyon sokféleképpen szólhat. Szólhat egy másik ember által. Szólhat úgy, hogy egyszerűen így alakulnak a körülmények. Lezáródnak utak, és csak egyetlen egy világosodik meg előttünk, amerre mennünk kell. De hiszem azt, hogy Isten egészen személyesen igéjéből is szólhat. Egészen konkrét, pontos útmutatással. És hogy honnan fogom tudni, hogy én jól döntöttem-e abban a kérdésben, nagyon egyszerű. Az, hogy a szívemben békesség lesz. Hogy nem fogok azon morfondírozni, hogy mi lett volna, ha a másik megoldást választom. Nem fogok álmatlanul forgolódni azon, hogy ó, biztosan jól értettem-e meg Isten üzenetét. Mert ha én odabízom a döntésemet, megértem az ő szavát, annak az lesz a legszentebb pecsétje, hogy békességem lesz a döntésben. Jónásnak nem tudom, hogy volt-e vágya erre a békességre. De Isten azt mondja neki, egészen konkrét küldetéssel, menj Ninivébe és prédikálj. Ninive az akkori asszír nagyváros, de lehet, hogy már akkor főváros volt. Hatalmas paloták, templomok, díszes házak jellemezték. Egy nagyon híres könyvtára is volt, és igen, akik ott éltek, jólétben és gazdagságban éltek. Legnagyobb fénykorát akkor érte, amikor agresszív terjeszkedéssel elfoglalta a környező településeket, környező országokat, leigázott mindenkit, akit csak talált. És így is emlegetik a leigázott népek, hogy bizony rengeteg szenvedés járt az ő nyomukban, és bizony büszkék voltak a kegyetlenségükre, büszkék voltak arra, hogy ők, a dicső elnyomók most mindenkit leigáznak. Véres szájú, kegyetlen népnek írják le őket. De hogy ez a gonoszság, ez nem maradhat büntetés nélkül, nem maradhat figyelmeztetés nélkül, mert ez egy égbe kiáltó gonoszság. És Isten is így mondja, gonoszságának híre feljutott hozzám. Égbe kiáltó a gonoszság. Nem hagyom őket magukra, akiket elnyomnak, és nem hagy téged magadra ma sem, amikor terhelnek a gondok, a magány, a gyász, mert ezek feljutnak az Istenig. Mert ezek égbe kiáltó dolgok, és Isten megoldást készít. Egy embernek szól, Jónás, menj, indulj Ninivébe, és prédikálj. Figyelmeztesd őket, hogy van lehetőségük a megtérésre, a megjobbításra, és a későbbiekből tudjuk, hogy Jónásnak azt az üzenetet kell elmondania, hogy 40 napja van Ninivének arra, hogy átgondolja az életét. 40 napja van arra, hogy megtérjen az Istenhez. Elkészítetett a kegyelem. És Isten igéje azt írja, hogy el is indul Jónás. És ha itt nem vessző, hanem pont lenne, akkor hátra is dőlhetnénk, de szép sikertörténet, egy ember, aki meghallja Isten útmutatását, milyen jó lenne nekünk is ilyeneknek lenni. De vessző van, és a mondat folytatódik, azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elé. Az Úr elől. Tarzisz a mai Spanyolország területén található, és csak annyit kell róla tudni, hogy az akkori ismert világuknak Tarzisz a legszéle. Azon túl már nem látnak, onnan tovább már nem ismerik, hogy mi van azon túl. Így is mondhatnánk, hogy Jónás az akkori ismeretei szerint a világ végére menekül. Egészen addig, amíg csak eszébe jut, hogy mi van legtávolabb az Isten akaratától. Mi van legtávolabb Ninivétől, hova menjek az Úr elől? Tarziszba, mert az a világ vége, az ellenkező irány. El is képzelem, hogy Jónás ott áll a kikötőben, a jegypénztárnál, és azt mondja, hogy jegyet kérek a legtávolabbi helyre. Igen, azt hiszem, Tarzisz jó lesz. Kérek egy jegyet, mert menekülök az Úr elől. Van egy olyan hajó esetleg, ami az Úr elől menekülőket szállítaná? És akkor választ is kap rá, hogy igen, 10:30-kor indul egy ilyen járat, szálljon föl rá bátran. És Jónás megveszi a jegyet, és felszáll erre a hajóra. Jónás Isten elől menekül. És ez azért érdekes, mert miért kell az Isten elől menekülni? Hát nem tudjuk, hogy az Isten közelsége az jó. Nem tudunk erről semmit, hogy igen, az Isten jót készít. Miért kell az Isten elől menekülni? Hát ez olyan érthetetlen. Hiszem azt, hogy aki Isten elől menekül, az mindig önmaga elől menekül. A saját félelmei, a saját kudarcai, a saját hitetlensége, a saját gyengesége elől. Hiszen tudjuk, és igen, az agyunk ezt tökéletesen tudja. Isten jó, és Isten jót készít. de hol vagyunk mi ehhez, és inkább menekülünk. És azt gondoltam végig, hogy vajon miért menekült Jónás? Mik pöröghettek le a fejében? Mi suhanhatott át a szívén? És bár nem tudom, mégis három megoldást szeretnék a testvérek elé hozni, és tovább gondolásra ajánlani, hát ha a testvérek újabb hármat pakolnak maguk mellé. Miért? Talán azért, mert nem akart már mártír próféta lenni. Hiszen ő oda megy Ninivébe, kedves niniveiek, Isten azt üzeni számotokra, hogy térjetek meg, mert különben elpusztultok. Hát az lesz a legelső, hogy akkor őt fogják, karóba húzzák, lefejezik, kerékbe törik, keresztre feszítik, felgyújtják, és sorolhatnánk. Hát oda megy valaki, és elkezd arról az Istenről beszélni, akit a ninivéek nem is ismernek, azért, hogy hagyják abba ezt a borzasztó kegyetlenséget, amiben ők annyira jól érzik magukat. Hát hogy van ez? Nagyon-nagyon szorongattató ez a kérdés, hogy vajon mi vállalnánk-e egy ilyen küldetést? Vagy hogy leegyszerűsítsem, hogyha olyan idők jönnének el, hogy meg kell vallani a mi Urunkat, Jézus Krisztust, akihez tartozunk, minden áron vállalnánk-e? Vállalnánk-e, hogy feláldozzuk ezért az életünket, a szeretteink életét, a helyet, ahol élünk? Ki tudnánk-e tartani amellett a megváltó mellett, aki életét adta értünk? Mert az első keresztjének ezt tették. Énekelve mentek az oroszlánok elé az arénába. Bizonyságtétellel az ajkukon mentek, amikor keresztre feszítették őket, csak azért, mert nem tagadták meg, hogy ők Jézus Krisztushoz tartoznak. Aztán eszembe jut a Misszió című film, amikor jezsuita papok, proféták vállalják azt, hogy ők most elmennek a vízesés, a hatalmas zuhogó vízesés legtetejére, mert él ott egy indián törzs, akik nem tudnak semmit az Isten csodálatos világáról. És akkor a nyitó képek között a filmben azt látjuk, hogy egy kereszt zuhan le az óriási zuhatagon, és amikor már a folyó csendesebb szakaszára ér, akkor látjuk, hogy bizony arra egy ember van szegezve. Valószínűleg az a misszionárius, aki Istenről beszélt, lám ugyanarra a sorsra jutott, mint annak idején az ő megváltója. De a jezsuitákat ez nem tántorítja el, és újabb misszionárius megy a vízesés fölé, mert az élet nem rólunk szól, mert a mi életünk hol van ahhoz a hatalmas jóhoz képest, amit Isten elkészített. Nem, ez a világ nem rólunk szól, és ezt meg kell értenünk. Nehéz a házasságom, ez a világ nem rólam szól. Küzdök a gyerekeimmel, ez a világ nem rólam szól. Nem tudok szóba elegyedni a szomszédommal valami régi sérelem kapcsán. Ez a világ nem rólam szól, sőt, még az életem sem rólam szól, hanem arról, akiről bizonyságot tehetek naponta, aki ott az atyánál naponta bizonyságot tesz rólam, hogy hozzátartozom-e. Eszembe jut a gúny, amit annak a fiatal eladónak a szemébe láttam, akihez visszavittem még általános iskolás koromban a pénzt, mert hogy dupla annyi lett a visszajáró, amit adott. Én átszámoltam és láttam, hogy sokkal többet adott vissza, mint amennyit kellett volna, és visszavittem. És emlékszem arra a gúnyos tekintetre és arra a kérdésre, amit nekem szegzett, hogy hát most szentnek képzeled magad? És akkor én egyszerűen azt mondtam, hogy igen. És nem úgy szentnek, ahogy szoborszerű arcokat le kell törölni, ahogy a szenteket kifaragják, hogy ott álljanak a templomok fülkéiben, hanem olyan szentnek, ami a szó eredeti jelentése, Isten számára elkülönített. Mert akkor én ott általános iskolás kisgyerekkoromban hittem, hogy igen, engem az Isten valami különleges feladatra elkülönített, és így szent vagyok. Bárcsak tudnék gyakran ebből a bátorságból, ebből a hitvallásból meríteni ma is, hogy bátran és őszintén merjek kiállni, igen, Uram, én bátran és őszintén vagyok a te tanúd, és igen, tiéd az életem is, ha kell. De nem olyan egyszerű ez a kérdés, talán érezzük mindannyian. Engem akkor szorongat leginkább, amikor a 7 éves gyerekem nekem szegzi, hogy anya, és mégis te kit szeretsz jobban, Istent vagy engem? És igen, itt már érezzük, hogy egy 7 éves logikája és kicsit a provokációja is előjön ebbe a kérdésbe, de őt ez tényleg foglalkoztatja. Anya, te kit szeretsz jobban? És igyekszem jól megfogalmazni, és enyhén dadogva, de elmondom neki, hogy drága gyerekem, te olyan nagy kincs vagy nekem, amiről nem is tudok jól beszélni. És annyira szeretlek, hogy meghasadna a szívem, ha valami történne veled, az életem adnám, érted, hogy neked jó legyen is, hogy te boldog legyél. De ezt a szeretetet, amit érzek irántad, az Isten adta. És téged ajándékba nekem az Isten adott. Hát hogy ne szeretném őt? És érzem, hogy nem tökéletesen kielégítő neki a válasz, mert egy hét múlva újra megkérdezi. És tényleg csak azért tudok könyörögni, hogy Isten végezze az ő szívében, hogy megérthesse, hogy itt valami többről van szó. Mert ez az élet nem rólunk szól. Nem róla, és nem rólam szól, hanem arról, akinek a szolgálatába állhatunk. Jónás valószínűleg nem akart mártír próféta lenni. De lehet, hogy azt sem akarta, hogy a niniveiek megtérjenek. Mert hát az mégis hogy néz neki, ő most oda megy, figyelmezteti őket, megtérésről profétál, és akkor a végén még hallgatnak a szavára. Na hát akkor aztán megállna a világ, még a végén megtérnek, és aztán mi lesz? Hát a bűn büntetést érdemel, ez dobja ki az emberi logikán. Az a rengeteg véres kegyetlenség nem maradhat megtorlás nélkül. Hát hogy van ez? Hogy van ez, hogy az Isten kegyelmet hirdet azoknak, akik mindenkit nyomorgattatnak? Hogy van, hogy az Isten lehet, hogy kegyelmet hirdet a gyerekgyilkosnak, a szüleit bántónak, az ártatlan, egyszerű nyugdíjasokat kirablónak, a tömegeket lemészárlóknak, annak, aki gondolkodás nélkül elbocsátja a munkavállalóját? Mi van, ha az Isten nekik is kegyelmet hirdet? Na hát azért már az egy kicsit sok a mi emberi logikánknak. Mennyivel jobb inkább abba kapaszkodni, hogy ó, de jó Uram, hogy te majd egyszer megbünteted őket mindazért a gonoszságért, amit elkövettek. Nem lehet, kedves testvérek, hogy gyakran azért ragaszkodunk teológiai tételekhez, halálról, pokorról, kínról, szenvedésről, azért prédikálunk félelmes, véres szájú, kegyetlen, lángpallossal járó Istenről, mert a mi komfortérzetünket, a mi kényelmünket ez biztosítja. Nem lehet, hogy azért beszélünk a bűnről és a büntetésről, mert nekünk ez így jó. És azért hallgatunk oly gyakran a kegyelmes Istenről, mert jaj, még a végén valaki meghallja, és a végén még olyan is megtér, aki szerintünk erre nem lenne méltó. Biztonságérzetet a mi kis önző világunknak a mi szabályos kis kereteink adják. A bűn büntetést érdemel. Aki gonoszságot követel, halljon meg. De az Isten logikája más. Ő kegyelemmel jön, és kegyelemmel látogat meg téged is, és engem is, és azt is, akiről el sem gondolnánk. És kegyelmét kínálja, és a lehetőséget az újrakezdésre, az új életet ragyogtatja fel, és azt mondja, itt van az én keresztem, kapaszkodj abba, és kezd újat. És söpörj félre minden eddigit, amit gondoltál rólam, mert én szeretettel és kegyelemmel látogatlak meg. És az is lehet, hogy Jónás értelmetlennek látja a küldetést. Értelmetlen elmenni egy olyan nép közé, akik nem tudnak semmit az Istenről, beszélni nekik arról, hogy térjenek meg. Értelmetlen, mert valószínű meg se fogják hallani. Mint ahogy pontosan ugyanilyen értelmetlen, ha csak ennyien vagyunk, értelmetlen naponta összekulcsolni a kezünket, és hosszú éveken könyörögni át valakiért, és ugyanilyen értelmetlen a lelkész összefüggéstelen beszédjét hallgatni, és ugyanilyen értelmetlen átmenni a szomszédba és rendezni a viszonyunkat, ugyanilyen értelmetlen felhívni a gyerekünket, ugyanilyen értelmetlen bocsánatot kérni. Mert ezek látszólag kidobott és fölösleges energiák. Értelmetlen az imádság hosszú éveken keresztül. Egy asszony testvére mesélt el, hogy volt neki egy kollégája, akinek olyan szívesen tett volna szavakkal bizonyságot, de valahogy nem ment. Viszont a kollégájának megbetegedett a férje, méghozzá nagyon súlyosan. És akkor ez a kollega azt kérte tőle, hogy megtennéd, hogy imádkozol értem? És akkor ez az asszony testvér azt mondta, hogy nem csak én, hanem az unokám is imádkozni fog érted. Mert tudod, mi minden este letérdelünk az ágy elé, imádkozunk és felsoroljuk azokat is, akikre kérjük az Isten segítségét. Innentől kezdve a te férjedet is hordozni fogjuk. Hosszú éveken keresztül imádkoztak. És egyszer csak a kisfiú azt mondja, hogy te mama, tudsz te valamit a Misi bácsiról? Mert hogy már én hosszú évek óta imádkozok, érted? De azt se tudom, hogy néz ki, hogy meggyógyult egyáltalán, éle még? Mi van vele? És akkor ez az asszony testvér azt mondta, hogy tudod mit, most rögtön felhívom az ő feleségét. De miért jutott ez neked eszedbe most? Tudod, mama, azért, mert éjszaka álmodtam. És azt álmodtam, hogy a tengerparton vagyok, és a Misi bácsi nagy fekete bajusszal szalad elém, és integet, és kiabál, hogy minden leletem rendben van. Rendben van, unokám, felhívom az ő feleségét. És telefonált is a nagymama, de csak a lányát érte el az ő kolléganőjének, aki mondja, hogy nem tudom most adni a szüleimet, mert hogy a tengerparton vannak, nem tudtad, elutaztak. És egy hét múlva a kolléganő telefonál ennek a nagymamának. Képzeld el, a tengerparton voltunk, és annyira boldogok vagyunk, mert hogy az elutazásunk előtti estén kaptuk meg a férjem leleteit, és minden lelete negatív volt. Hát így megy ez. Látszólag értelmetlenül dobáljuk be az imádságunkat egy feneketlen kútba. De mennyivel másként zajlik az élete annak, akiért imádkoznak? És mennyivel másként gondolunk mi arra az emberre, akiért imádkozunk? Hát kulcsolja össze gyakran az Isten a mi kezünket, hogy legyenek olyan áldozatos nagymamák, nagypapák, édesanyák, édesapák, akik imádkoznak az ő családjukért. Legyenek olyan áldozatos kollégák, akik imádkoznak a munkatársakért. Legyen olyan áldozatos gyülekezet, aki imádkozik a lelkészért. És legyenek olyan lelkészek, akik imádkoznak a gyülekezeti tagokért. Mert ez nem kidobott pénz, nem kidobott energia és nem kidobott idő, hanem az Isten kezében ajándék. Kérhetünk, és adatik nékünk. Jónás menekül, menekül az Isten elől, és menekül önmaga saját kishegyűsége elől. És tudjuk, jól ismerjük a történetet, nagy viharba keveredik. És itt egy olyan ige szerepel az eredeti szövegbe, ami végtelenül kedves. Azt olvassuk, hogy Isten egy vihart dobott a hajóra. Mint ahogy a vihar dobálja a hajót, mint ahogy a hajósok dobálják ki a fölösleges holmikat, Isten is egy vihar dob a hajóra. És mindenki a maga Istenéhez kezd imádkozni, hát egyik csak bejön, hát mi is futunk ehhez ahhoz. Egy kis jóslás, egy kis energiaátadás, egy kis horoszkóp, mindenhez futkosunk, hát ha valami bejön. Egészen addig, amíg fel nem ébresztik Jónást, hogy ő is már azért imádkozzon, nem ismerik az Istenét, de most már ő is tegyen valamit. Mert milyen dolog az, hogy ott alszik a hajó mélyen. Az emberi agy így dolgozza fel a feszültséget. Akkor a nagy feszültség Jónásnak az Úr elől menekülnie, hogy elalszik. Az agy blokkol, ne kelljen gondolkoznom, ne kelljen éreznem, mert nem bírom ki. Mert nem bírom ki azt, hogy szembeszegülök az Istennel, és ezért elalszik. De fel is ébresztik, és azonnal sorsot is vetnek, mert halál fenyegeti őket. Ott van a hajótörés reális képe. Vajon ki miatt jött ez ránk? És a sors Jónásra esik. És ez egy nagyon-nagyon döntő pont az ő életében. mert akkor ott már nem menekül tovább. Akkor ott ő kiáll, vallást tesz az Istenről, mert azt mondja, én ahhoz az Úrhoz tartozom, aki a menny istene, aki a szárazföldet és a tenger teremtette. És amikor Jónás ezt mondja, akkor az akkori kifejezések használatában ezt úgy értsük, hogy azt mondja, az én Istenem istene a ti isteneiteknek. Az én Istenem a legfőbb Isten. És amikor ezt megvallja, amikor ezt kimondja, akkor rögtön a saját bűnét is meglátja. Előle menekülök. Az emberek megoldást keresnek, próbálnak visszaevezni a szárazföldre, de nincs út, mert Isten lezár minden más utat. És akkor Jónás azt mondja, dobjatok a tengerbe. És ezzel azt mondja, halálra való vagyok. Menekülök az Isten elől, menekülök önmagam elől. Nincs értelme az életemnek, ha a mindenhatóval szegülök szembe. Dobjatok a tengerbe, dobjatok a halálra. És a hajósok, akik félnek előbb a vihartól, aztán félnek az Istentől, aki menny és föld ura, megteszik ezt, és amikor a tenger elsimul abban a pillanatban, az Isten félelemből a szívükben Isten tisztelet fakad. Hálát adnak az Istennek, és magasztalni kezdik őt. És most lássunk egy gyönyörű képet. Jónás menekül minél távolabb az Isten elől. Aztán lemenekül a hajófenékre, minél mélyebbre az Isten elől. Utána a tengerfenékre kerül, és amikor azt hinné, már ennél nem lehet mélyebben, akkor jön egy nagy hal, és bekapja. Na aztán innen nincs menekvés. Innen aztán nem lehet csak úgy felevickélni a föld felszínére. Azt mondja, hogy megláttam a tenger mélyén a hegyek alapjait. Olyan erős szorongattatásban voltam, hogy átéltem a halálfélelmet. Rám fonódtak a hínárok, összecsaptak a fejem fölött a hullámok. Nem tudom, kedves testvérem, hogy a te életedben milyen szorongattatások vannak. De lehet, hogy már átélted az Isten szabadító kegyelmét, hogy vannak olyan helyzetek, amikből csak az Isten menekíthet ki bennünket. A halálra való vagyok érzésében is van még menekülés. A tenger legmélyéről is van menekülés. És amikor jön egy nagy hal, és bekap bennünket, ott a hal gyomrába azt mondanánk már, innen már nincs tovább. De mégis ez a menekülés, mert ez a hal gyomra az Isten szeretetének szorítása. A megmenekülés, a kegyelem. Amikor olyan közel lehetünk az Istenhez, ahogy Jónás is megvallja, hogy ott, ennek a nagy halnak a gyomrában arra gondol, milyen jó az Úr hallékába lenni, és úgy érzi, hogy ott a hal gyomra is lehet számára templom, lehet számára Isten tisztelet. Mert amikor már nincsen emberi eszköz a kezünkbe, amikor az Isten már mindent elvesz előlünk, amikor már nem tudunk tenni semmit, se magunkért, se a helyzetért, amiben vagyunk, ebben a végtelenül kiszolgáltatott helyzetben tud igazán megmutatkozni a kegyelem. Amikor minden összeborul, amikor minden összeomlik, amikor minden elsötétül, amikor már nincs megoldás, csak a vádló lelkiismeretünk hangját halljuk, akkor ragyoghat fel igazán a kereszt. Akkor készítheti el Isten számunkra igazán a kimenekedést a helyzetből. Igen, ott szólalhat meg, hogy én teremtettelek, én alkottalak, én neveden hívtalak, és bizony, te ott a nagy hal gyomrában is az enyém vagy. Amikor már nincs más út, mert Jónás számára nincs más út, akkor összekulcsolódik a keze. Az ujjai imádságra fonódnak, és milyen érdekes ez az imádság, mert hálát ad benne. Hát azt mondanánk, normális ez az ember, hát ott van egy nagy hal gyomrába. Na hát ezt aztán ki az, aki elgondolná, hogy túlélheti? De akkor ő ott meglátja a csodát, és hálát ad az Istennek. Mert nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért,
és te meghallottad hangomat.
És amikor dicsérni és dicsőíteni kezdi az Istent, mert már nincs más út, csak az, hogy Uram, te vagy az én egyedüli segítségem. És amikor megvallja, hogy az Úrtól jön a szabadulás, akkor a nagy hal kiköpi őt a szárazföldre. Akkor, de csak akkor megérkezik a menekülés. Igen, átélhetjük a halálfélelmet. Átélhetjük a szorongattatást, a hullámokat, a hínár szorítását. De gondoljunk arra, hogy ebben a nagyon-nagyon-nagyon halálos időben felragyog a kereszt. Az egyetlen megoldás. Az Úrtól jön a szabadulás. Isten szorongató szeretete az életet készíti el számunkra. Kedves testvérek, menjünk ma úgy haza, hogy tekintsük végig az eddigi életünket. Hol vannak azok a pontok, ahol az Isten karjában hordozott minket? Kimenekített bennünket a tengerfenékről? És hol vannak azok a pontok, amiért most összekulcsolhatjuk a kezünket, és hálát adhatunk, mert ő az egyedüli megoldás számunkra. Adja meg az Úr, hogy így tekintsünk előre. Lássuk az ő elkészített szabadulását, az ő elkészített kegyelmét, amibe kapaszkodhatunk. Mert nála megoldás van a legnagyobb nyomorúságra is. Amen.